Gerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új orvosigazgató helyettessel bővült a Gyöngyösi Bugárpál kórház vezetése. Több mint 40 alkotásból nyílt kiállítás a Nyíregyházi Egyetemen. 5 természetes vízű strand várja biztonsággal a borsodiakat. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új orvosigazgató helyettessel bővült a Gyöngyösi Bugárpál kórház vezetése. Az új vezető nem csak az egészségügyi intézmény szakmai munkájában vállal fontos szerepet, hanem a város egészségmegőrző programjaiban is aktívan közreműködik. Arról, hogy milyen tervekkel lát munkához az új pozíciójában, dr. Kis Anita orvosigazgató helyettest, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Aztán árulja orvosigazgató helyettes azt mondja, hogy hogy történik ennek a kiválasztása, hogy valakit fölkérnek erre a pozícióban, helyi vezetés dönt erről, országos vezetés dönt erről, hogy kell ezt elképzelni?
Jelenleg a helyi vezetés kért fel, keresett meg azzal a kérdéssel, hogy elvállalnám-e az orvosigazgató helyettesi pozíciót, és ennek hatására vállaltam el.
És akkor, hogyha már elvállalta, akkor még korai arról kérdeznem, hogy milyen tervek, célok, mert azért alakul. De az egészségügyben eltöltött pályamodell, vagy a pályafutás, az hogy nézett ki? Mit lehet önről tudni bővebben?
Én 2006-ban végeztem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, utána rögtön Egerben helyezkedtem el az Egri Markot Ferenc Kórház pszichiátriai és addiktológiai osztályán. Nagyon hosszú évekig ott dolgoztam, majd 2020-ban jöttem a Gyöngyösi Bugárpál kórházhoz dolgozni. Én mindig is Gyöngyös környékén éltem, tehát eleve ide vágyottam. Hosszú éveken keresztül próbált már főorvos urát csalni, hogy jöjjek át hozzájuk dolgozni, és 2020. január 1-től tudtam ezt megvalósítani, és azóta itt dolgozok a kórházban.
Jó, akkor azt mondja el azért a doktornő, vagy igazgatóhelyettes asszony, hogy milyen területen végzett orvosi egyetemen?
Általános orvosként végeztem, és utána későbbiekben pszichiátriából szakvizsgáztam, ráépített szakvizsgeként pszichiátriai rehabilitációból, addiktológiából és pszichoterápiából szereztem szakvizsgát, és kezdetben hosszú évekig fekvőbetegellátásban dolgoztam, illetve utána a járóbetegellátásba is be tudtam kapcsolódni, jelenleg is osztályon, illetve járóbetegellátásban is dolgozok egyszerre.
Arról viszont nem kérdeztem, hogy amikor a vezetés felkérte, hogy akkor kedves kollégina, önre gondoltunk. Ahhoz mit szólt? Mert hogy ezt mindig meg szoktuk kérdezni, hogy azért számított rá, hallotta már, reménykedett benne, mert azért ez felelősség. Tehát arról beszéljünk, arról az emberi érzésről, amit még nem kérdeztem.
Én nagyon-nagyon meglepődtem, és nagyon örültem, és nagyon-nagyon megtiszteltetőnek érzem, hogy rám gondoltak.
És érzi, hogy akkor most ez egy olyan létsz, amit most már nagyon meg kell ugrani, hogy érzi, hogy megváltozott például az élete, mert eddig is az egészségügynek élt hivatásának ért orvos volt, nem könnyű területen dolgozik, a kórházat már 6 éve ismeri, és akkor egyszer csak az ember bekerül egy olyan bizalmi pozícióba, ami tényleg az. Mert nyilván a sokból választották ezt az egyet, ez nagy dolog. Ilyenkor mit érez egy orvos egy kollégáival szemben bármivel, mert azért nyilván sok gratulációt kapott.
Igen.
Meg egyebek, ön is látszik rajta, hogy szívvel lélekkel teszi a hivatását, ragyog a tekintete, úgy beszél róla, azért ezt észre lehet venni, ez csak egy hivatási tudatos orvos tudja így csinálni. Így hogyan értékeli emberileg ezt a részt, és ez a vége a beszélgetés.
Én nagyon-nagyon örültem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és remélem, hogy megszolgálom ezt a bizalmat, amit megszavaztak nekem.
Több mint 40 alkotásból nyílt kiállítás ma a Nyíregyházi Egyetemen. A tárlat a David Attenborough 100 születésnapi alkotói pályázat címet viseli, amely a természetvédelem iránti elköteleződést és Sir David Attenborough életművét állítja középpontba. A kiállítás célja, hogy megemlékezzen a világhírű természettudós munkásságáról, valamint felhívja a figyelmet a környezettudatosságra. Jánosi Tünde és családja vidéken a természetben éli mindennapjait. A három gyermekes családanya számára fontos a környezettudatosság, melyet fotókon keresztül fejezett ki. Méltán nyerte el a pályázat egyik első helyért járó díját.
Azért jelentkeztünk erre a fotópályázatra, mert tiszadadai lakosok vagyunk, és egy 80 hektáros almás közepén élünk, egy tanyán, illetve a gyermekeink, három gyermekünk van, három fiú, szeretnénk nekik átadni a természetvédelmét, az állatok szeretetét, állattenyésztéssel is foglalkozunk, saját lovaink vannak, és ez inspirált minket, hogy minél inkább a természetet védjük és óvjuk.
Dobrónéi dr. Tóth Márta főiskolai tanár a kiállítás megnyitóján kiemelte, a pályázat is azt a célt szolgálja, hogy a fiatalokat a természet szeretetére és annak védelmére ösztönözzék.
Több mint 40 alkotás érkezett, és tényleg nagyon nehéz volt a döntés, mert nagyon kreatív, nagyon-nagyon színes és nagyon érdekes szemszögből is megmutatkoztak az alkotó gondolatai, de mindegyik azt tükrözte, hogy a természet, a föld szerepe mennyire kiemelkedő napjainkban, és hogy még inkább felerősödött és felerősödni látszik napjainkban, és ezt igen sokan nagyon-nagyon szépen kifejezték.
A kiállítás egyben a Környezetvédelmi Világnaphoz is kapcsolódik. A pályázatot támogató Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Számára is fontos az, hogy a lakosságot a környezettudatos gondolkodásra nevelje. Eberhard Gábort, az EAK Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
Attenborough életműve ebben az évben felhívta a figyelmünket arra, hogy ő mondta, hogy a világ milyen csodás, de nagyon kell vigyáznunk, hogy ez meg is maradjon, és ennek a egyik lehetséges megoldása az, hogyha jobban figyelünk a saját életvitelünkre, a saját szokásunkra és a saját hulladékgazdálkodásunkra, és már el is érkeztünk oda, hogy számunkra miért érdekes ez a mai rendezvény, és miért tartjuk ezt mindenképpen fontosnak. Tehát amellett, hogy itt a képeken csodákat láthatunk, amellett felelősségünk is van, amelyet mindenki saját belátása szerint tud teljesíteni.
A természetes vizekben való fürdőzés nagyszerű élményt nyújthat, azonban a fertőzés veszély és a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyek igénybevétele javasolt. A hatóságok rendszeresen vizsgálják a vízminőséget, amelyet kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt kategóriákba sorolnak. A 2026-os nyári szezonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a 9 nyilvántartott helyből 5 strand várja biztonságosan a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője adott tájékoztatást.
Jön a nyár, jön a meleg, ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt, ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik, vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelynek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki ilyenkor, májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek, és van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni, mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségügyi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra. A vízmintavétel során a mintavevő kollégáink pedig nem csak merítenek egy adag vizet, és akkor behozzák a laboratóriumba, hanem ők ott a szemle során meg is nézik a magát a szemmel látható szennyeződések ellenlétét, vagy annak kizárását. Megnézik, hogy milyen színű az a víz, mennyire áttetsző. Van a környezetben esetleg szemétre szennyeződésre utaló jel, illegális hulladék, papírszemét, PET palackok, bármi. Tehát ezeket vizsgálják. Maga a környezet is már akkor rendezetnek, tisztának kell lennie. Illetve a laboratórium belül vizsgálja, hogy vannak-e olyan szennyezést jelentő mikroorganizmusok benne, amik veszélyeztethetik a fürdőzők egészségét. Tehát nem azt nézzük, hogy pontosan milyen baktériumok, kis egysejtűek, stb. Vannak a vízben, hanem kimondottan az emberi fekália széklet szennyezésnek a nyomait keresünk. Vannak erre úgynevezett indikátor baktériumok, amiknek a mennyisége dönt abban, hogy ez vajon még belefér, idézőjelbe, egy átlagos normál víznek az átlag baktérium tartalmára, vagy ez már valamilyen plusz szennyeződésre utal. Ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, és ezek a természetes fürdőink akkor nyithatnak meg, hogyha ez a sok feltétel mind rendelkezésre áll, tehát a víznek a laboratóriumi minősége rendben van. Külső szemmel nézve is tiszta, rendezett. Maga a fürdőzésre nyitváló helyen vannak a közegészségügyi szükségletekhez szükséges feltételek, gondolok itt a WC-re, zuhanyzóra, ivóvíz biztosítására, megfelelő füves területre, elsősegélynyújtási lehetőségekre. Arra is figyelnünk kell, hogy vajon a szemétgyűjtés elé badella áll a rendelkezésre, amiben eldobhatják a szemetet az ott fürdőzők. Tehát ez mind-mind együtt kell nézni. Sőt, nem csak ezt kell vizsgálni, hanem majd azt a helyet is meg kell nézni, ahova majd a tájékoztatásokat a lakosság számára, a fürdőzők számára kipakolja az üzemeltető, mert neki tájékoztatási kötelezettsége is van arra, hogy éppen milyen a vízminősége, hány fokos, mire kell figyelni, mit szabad a fürdőzés közben tenni, mit nem szabad a fürdőzés közben tenni, hiszen ahhoz, hogy megőrizzük egy természetes víznek a megfelelő minőségét, az nem csak az üzemeltetőn múlik, hanem mind a strandolókon, az igénybevevőkön, mind pedig ennek a vizes élőhelynek a környezetén is.
Végül az időjárásról. Holnap az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütése van kilátás, csapadék nem hullik, a nyugati szél nagy területen megélénkül, északkeleten viharossá fokozódik. A hőmérséklet kedden hajnalban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Érkezik a nyár első hőhulláma, vasárnap már 35 fok felett lesz a csúcshőmérséklet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 15-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. I am here to stay, through joy and through pain. All the games we play.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Július 25-e és 28-a között lesz az idei 46. Kaláka Fesztivál Egerben. Kreatív építéssel, izgalmas kihívásokkal és természetvédelmi élményekkel várta a családokat a Nyíregyházi Állatpark a Játékvilágnapja alkalmából. Nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeum. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Kreatív építéssel, izgalmas kihívásokkal és természetvédelmi élményekkel várta a családokat a Nyíregyházi Állatpark a Játékvilágnapja alkalmából. A különleges program során a Lego játékos világa találkozott az állatpark fajmegőrzési küldetésével, így a látogatók egyszerre tanulhattak és szórakozhattak. A Nyíregyházi Állatpark és a Nyíregyházi Lego gyár közös szervezésében megvalósuló esemény 5 tematikus helyszínen kínált játékos feladatokat és építési lehetőségeket. A részletekről Révészné Petró Zsuzsát, az állatpark szóvivőjét hallják.
Különleges eseménynek vagyunk most otthonai, hiszen a Nyíregyházi Legógyár csapata és a Nyíregyházi Állatpark közös aktivitása zajlik a Játék Világnapja alkalmából. 5 helyszínen zajlanak a kihívások, a Lego aktivitások, hiszen nagyon fontos, hogy a Lego kreatív világa és az állatpark faj megőrzési törekvései igazából most összekapcsolódjanak. Edukálunk, szemléletet formálunk a mai napon, 5 állomáson zajlanak az események, és hogyha 4 állomáson helyesen dolgoznak a vendégeink, akkor a Lego ajándék sem marad el, hiszen különleges Lego ajándékkal kedveskedünk a számukra. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy oktatva, játszva tanítsunk, éppen ezért szemléletformálás is zajlik a programok során, kezdve itt a Jégvilág interaktív bemutató belső terében bemutatjuk azt, hogy mi is az, hogy globális felmelegedés, és hogy mi így lokálisan mit tudunk tenni egy jobb, zöldebb jövőért.
Nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeum. A 18. születésnap jó alkalmat kínál a visszatekintésre, hiszen Nyíri Péter igazgató a kezdetektől részese a múzeum építésének és szakmai munkájának. Az elmúlt közel 2 évtizedben számos sikeres rendezvény, visszatérő és jól bevált program vált a múzeum életének részévé, miközben a háttérben folyamatosan zajlott az értékteremtő szakmai munka.
18. életévét betöltötte a múzeum, valóban nagykorú lett. Mondhatnánk, hogy ez adja magát ez a kifejezés, persze felnőtt korú lett, nagy korú lett, de én inkább onnan ragadom meg, hogy eltelt 18 év, érettségi korszakába lépett a Magyar Nyelv Múzeum, de ez azt is jelenti, hogy nincsen kész, koránt sincs kész. Mindig is ezt mondom, hogyha valaki kérdezi, hogy készen van-e egyébként már a Magyar Nyelv Múzeum, hát úgy, ahogy persze a intézmény rendben van, a kert is rendben van, de nagyon sok feladat van még előttünk. És azért is lehet ezt mondani, mert ha úgy tetszik, ez egy saját alapítású múzeumt. Anyanyelvi múzeum nem volt még, azelőtt most sincs másik, és az intézmény kifejezetten maga az épület, az múzeumnak épült. És ez azt jelenti, hogy nekünk kellett megtöltenünk ott a kollégákkal az üres épületet fizikailag, de tartalmilag is. És itt nem csak arról van szó, hogy be kellett rendezünk kiállításokkal, hanem egész egyszerűen azt kellett kitalálnunk, hogy az anyanyelvvel, mint témával egy közgyűjtemény és közművelődési intézményben mit lehet kezdeni, milyen versenyek legyenek, milyen múzeumpedagógiai foglalkozások, hogyan menjen az építkezés. Ez egy nagyon szép szellemi kihívás volt, tehát a legnagyobb, hogy mondjam, értéke a múzeumi munkának ez, akár számomra is, tehát ezért az ember hálás, ez kegyelmi adomány, hogy egy ilyen múzeum építésében részt vehettünk, mert hogy valóban a kezdetektől kellett építkezni, és mindent ott nekünk kellett kitalálnunk, és ez a folyamat még most is tart, tehát én inkább így ragadom meg ezt a 18 évet, vagy felnőtt korúságot, hogy ez a folyamat még mindig tart, mindig vannak még feladatok, mint ahogy egy fiatal, hát attól, hogy leérettségizik, vagy 18 éves lesz, még nem lesz felnőtt, nem is lehet pontosan meghatározni, hogy mikor válik felnőtté az ember, ez egy folyamat szerint, felnőtté válásnak van egy folyamata, és ez így van a múzeum életében is, úgyhogy sok szép feladat áll még előttünk, remélhetőleg ez így is lesz. Nem volt az annyira nagyon régen, azért az örömmel nyugtázzuk, hogy persze eltelt 18 év, de mondjuk nem 50 év telt el, tehát azért mégiscsak benne vagyunk a korban, de nem annyira. Tehát 18 év valóban, és nem közhely, de sok is, meg kevés is, tehát éppen jó, ez egy fejlődő múzeumban egy fontos mérföldkő. És azért is mondtam ezt, mert annyira nem változott azóta a világ, lehet, hogy most nagyon megfog, de azóta nem változott annyira a világ, hogy merőben más problémák legyenek, mint akkor. Persze, és azért mondtam, hogy lehet, hogy most nagyon meg fog változni, mert ez itt a digitális világ tör előre, vagy az ember segíti az előre törésben, és ez nyilván meghatározza a magyar nyelv helyzetét, de alapvetően ugyanaz a feladat, hogy a nyelvi igényességre és minőségre odafigyeljünk.
Elképesztő ezt kimondani, 46. Kaláka Fesztivál lesz idén. Én nagyon remélem, hogy az 50-nél is fogunk beszélgetni Grillusz Danival. Ez most június 25-e és 28-a között lesz most már évek óta az Érsekkertben. Ahogy én nézem itt a programkínálatot, meg ahogy itt elmondtad nekünk a sajtótájékoztatón, nagyon sok visszatérő vendég lesz, nagyon sok újból visszatérő vendég lesz, és lesznek újak is. Most az idei kínálatot milyen koncepció alapján állítottátok össze?
Végül is a koncepció az most már egy idő óta azonos. Amikor elkezdtük, akkor folkfesztiválnak hívtuk. Aztán már egyre több folkfesztivál lett, akkor kitalálták ezt, hogy világzene, ami tulajdonképpen nagyon jó, hogy van. De végül is abban maradtunk, hogy maradjon az, hogy Kaláka Fesztivál, mert abból csak egy van. Folkfesztiválból, világzenei fesztiválból, meg mindenből van a sokféle. Annak idején még nem volt az egész régióban, nem csak Magyarországon. És akkor, hát itt mi verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országokból jön. Most inkább régen nagyon sokan, amikor kiderült, hogy Magyarországon van ilyen fesztivál, jöttek Új-Zélandból, Angliából, Németországból,
Japánból,
igen, Oroszországból. És most azt mondtuk, hogy olyan sok külföldi zenész van már, mi inkább arra menjünk, hogy a magyar zenekarok lépjenek itt föl, még akkor is, hogyha esetleg délvidékről, vagy felvidékről, vagy éppen Erdélyből, mint idén érkeznek. És ez, azt hiszem, hogy a közönség ezt megszerette, ezt a koncepciót, és ennek a területén belül, de azért kis asszociációval van. Templomi koncert, van színházi, irodalmi est, van egy séta, vannak gyerekeknek szóló programok, van kiállítás. Tehát sok olyan van, ami nekünk úgy rokon ebben a mi munkásságunkban, és nagyon örülünk, hogy ezt mindennek megtaláljuk a helyét.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Az idei mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban vasárnap tartották, melynek főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa volt. Az ünnepi szentmise kezdetén a Jézus Szíve egyházközség képviselőtestülete köszöntötte Szántó Józsefet, aki 16 éven keresztül 1995-től 2011-ig volt az egyházközség vezetője, a templom plébánosa. Az idei ünnep több szempontból is különleges jelentőséggel bírt, egyrészt a város immár a 104. Jézus Szíve búcsúját ünnepelte, majd a hívek hálát adtak a templomuk felszentelésének 25 éves évfordulójáért, valamint az aranymisés Szántó Józsefért, akit 50 esztendővel ezelőtt dr. Bánk József egriesek szentelt pappá. A szentmise főcelebránsa homiliájában örömmel és hálatelt szívvel idézte fel ezüstmiséjét, valamint a korábbi esztendők eseményeit. Mint elmondta, 2001. június 24-én ugyanebben a közösségben ünnepelte ezüstmiséjét, akkor dr. Váradi József atya mondta az ünnepi prédikációt. Azóta eltelt negyed század, és az akkori ezüstmise emléke ma már aranymisévé nemesedett. A visszaemlékezés középpontjában azonban nem csupán egy papi jubileum állt, hanem egy egész közösség történelmi jelentőségű álma és annak beteljesülése. A szónok felidézte, hogy a mezőkövesdi hívek 78 éven át imádkoztak és reménykedtek egy új templom felépüléséért. Nemzedékek vágyakozása és könyörgése teljesedett be, amikor 2001-ben megvalósulhatott a Jézus szíve templom felszentelése. Különleges hálával megemlékezett Cseregi Istvánról, aki egriesekként felismerte a mezőkövesdi közösség növekedését és lelki erejét. Amikor először találkozott a város hívő közösségével, elhatározta, hogy Jézus szíve tiszteletére új templom épül a településen. A főcelebráns lelkipásztori szolgálata idején válhatott mindez valósággá, így személyesen is részese lehetett ennek a történelmi folyamatnak. A prédikációban eleven képekben idéződtek fel a templom szentelést megelőző napok eseményei. A hívek háromnapos lelki gyakorlattal készültek az ünnepre, majd búcsút vettek a régi templomtól. Az utolsó napokban megtörtént az új templom nagy takarítása, a berendezések, padok és szobrok átköltöztetése, hogy minden készen álljon a felszentelés nagy napjára. A szónok szavai szerint olyan volt ez, mint amikor a mennyasszony felkészül a vőlegénnyel való találkozásra, az egész közösség ünnepi várakozásban élt. Az ünnepi megemlékezés fontos témája a Jézus szíve tisztelet jelentősége volt. A főcelebráns hangsúlyozta, hogy a láncsával átdöfölt, megnyílt Krisztus szív Isten határtalan szeretetének legmélyebb kifejeződése. Az a szeretet, amely a kereszten egészen az élet odaadásáig ment el az emberiségért, évszázadokon át formálta mezőkövest hitét és vallásos hagyományait is. Szántó József felidézte gyermekkori emlékeit. Emlékeztetett arra az időre, amikor szinte minden katolikus család otthonában ott függött a falon Jézus szívének és a szűzanya szívének képe. Ezek a szent képek nem pusztán díszek, hanem a mindennapi életet alakító lelki jelenlét hordozói, amelyek áldozatkészségre, hűségre és kitartásra ösztönzik az embereket. Ahogy fogalmazott, gyermekkorom idejére emlékszem szülőhazámból, jászárok szállásról, mondta valaki, hogy megyünk Mezőkövesdre, tudod, az egy kis mennyország ilyenkor. És ezt én még megtapasztalhattam itt, hála legyen a Jóistennek, ennek a továbbvitele legyen szívügyetek, mert ez a viszont szeretet, ez történelmet formáló erő, fordult a helyi hívekhez. A prédikációban külön hangsúlyt kapott a béke üzenete is. Krisztus keresztáldozata által békességet szerzett az ember és Isten között, és ezt a békét hagyta örökségül követőinek. A szónok rámutatott, hogy napjaink zaklatott világában különösen nagy szükség van erre a békére, a családokban, a nemzetek között és az egész világban. A hívekhez fordulva arra buzdított mindenkit, hogy a Szentlélek gyümölcseit érlelje életében és szívében. A szeretet, az öröm, a békesség, a hűség, a tisztaság és a szelídség olyan értékek, amelyek nem csak az egyéni életet teszik boldoggá, hanem egész közösségeket képesek felemelni és megújítani. Ezzel szemben figyelmeztetett azokra a magatartásformákra, amelyek viszályt, megosztottságot és lelkiromlást hoznak az ember életébe. Mint fogalmazott, a test kívánságainak, az ösztönvilág fogjainak élők boldogtalanok, mert cselekedeteikben a kicsapongás, erkölcstelenség, harag, viszálykodás, részegeskedés, topzódás, ellenségeskedés özöne érlelődik be, és deformálja, emberen alulivás ijeszti az embert. A homilia végén a főcelebráns ismét a szeretet központi szerepére irányította a figyelmet. A valódi boldogság forrása a Krisztusból fakadó szeretet, amely képes átformálni az ember szívét, családját és környezetét. Arra kérte a híveket, hogy őrizzék tovább ezt a több mint egy évszázados lelki örökséget, és adják tovább a következő nemzedékeknek is. Befejezésként a szűzanya közbenjárását kérte a jelenlévőkre, a város lakóira, az elhunyt elődökre és az utánuk következő nemzedékekre. Imádságában azt kérte, hogy a hívek Krisztus hűséges tanúiként és a Szentlélek templomaiként járják tovább földi zarándok útjukat. A mezőkövesdi Jézus szíve búcsú idei ünnepe, így egyszerre volt hálaadás a múlt kegyelmeiért, öröm a jelen közösségéért és reménnyel teli tekintés a jövő felé. Az ünnep ismét megerősítette, a Krisztus szívéből áradó szeretet ma is képes összekötni nemzedékeket, közösségeket és emberi szíveket. Tenye Csaba egriesek szombaton délelőtt 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Asztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Szombaton lesz a Múzeumok éjszakája, amelyre az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható, aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral. Június 20-án este 7 órától Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban a művészeti vezető Kóti Gergő vezénye Szabó Soma Lisztdíjas karnagy. A jótékonysági hangversenyhez támogatói hozzájárulást kérnek, jegyek a főplébánia irodájában és a belvárosi Turinform irodában, tehát Nyíregyházán. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében június 25-én csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során a résztvevők majd Kós Ede, az Egri Főegyházmegye cigány pasztorációs referensének tanítását hallgathatják meg, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9:30-tól dicsőítéssel veszi majd kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál, ezután Kós Ede, Egri cigány pasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgatják tehát meg 10 órától, a tanítás tanúságtétele követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebrása és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a középpontban a témák között. Délután 12:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, és ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorát megtekinthetik a jelenlévők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi, ez alatt Mátraverebély-Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívek csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan számolnak be arról, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyes és közösségileg megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége nyitott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat emellett önkénteseket is keres az idei találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. A szaló közben július 17-én pénteken 14 és 17 óra között várják majd a véradókat, az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik majd meg. Kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya is. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A Debrecen anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A miskolci öttusázó Guzi Blanka aranyérmet nyert a budapesti világkupa viadalon. Hatalmasat küzdve megnyerte az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC kézilabda együttese. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a KBSC, és bár kiesett az NB1-ből, rengeteg élménnyel gazdagodott az együttes. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debrecen anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A DVSC honlapjának beszámolója felidézi, hogy a csapat a 2023-24-es és a 2025-26-os idényben is a BL-ben szerepelt, és mindkétszer tovább jutott a csoportkörből, majd a rájátszás első fordulójában búcsúzott. Hangsúlyozzák, az Európai Szövetség aktuális premizálási rendszerében egy-egy BL-ben töltött szezon több 10 millió forintos veszteséget jelent a klubnak, ezért döntöttek úgy, hogy a kevesebb költséggel járó Európa Liga szereplést választják. A miskolci Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusázók budapesti világkupa viadalán. A döntő másik magyar résztvevője, Erdős Rita, a 10. helyen végzett. Most Guzi Blankát hallják.
Ez csak egy állomás, ezt továbbra is azt tartom, viszont azt gondolom, hogy karrierem egyik legnagyobb, legszebb napja volt ez a mai, és szerintem nem fogom elfelejteni, amíg élek ezt a hatalmas szurkolást, ami itt volt ma. Azt gondolom, hogy ez az eredmény annak volt köszönhető, hogy végig az első perctől kezdve fegyelmezett voltam, és a kontrollt tudtam tartani, illetve a fókuszt is, úgyhogy kijött ennek az eredménye. Végre sikerült egy napon belül jól lőnöm és jól vívnom, azért ez ritkaság, hogyha visszanézzek az elmúlt versenyekre, az elmúlt évekre, de azt gondolom, hogy áttörtem a jeget, mert továbbra is tartom, hogy fókuszált voltam végig. Ez a sorsolás elárulom egyébként a legrosszabb sorsolás, ami kijöhetett nekem, legalábbis, hogy nyilván az embernek van egy preferencia, hogy milyen elemeket szeretne. Ez a kettő, ami sorsoltak, pont nem azok közé tartozik, amiket szeretek, de azt gondolom, hogy itt ez összejött ma, hogy oda tudtam figyelni ezekre is. Nagyon élvezem, hogy most ilyen szériában vagyok, és igyekszem megélni a pillanatokat.
Hatalmasat küzdve megnyerte az ifjúsági bajnokok ligája döntőjét a DVSC Kézilabda Akadémia U18-as női csapata. Hosszabbításban 41-39-re győzték le a Csesem Bukarest együttesét az MVM Dómban. A történelmi sportsikert elérő debreceni együttest a régi városházán köszöntötte Pap László polgármester.
A városra mindig lehetett számítani, ha a kézilabdáról volt szó, a női kézilabdáról volt szó, és ez így lesz a jövőben is. Tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az akadémia működése az a következő években is megfelelően biztosítva legyen, és hogy minél több tehetség válassza a Debreceni Kézilabda Akadémiát annak érdekében, hogy ilyen nagyszerű eredmények szülessenek.
A finálét a román együttes kezdte jobban, ám a debreceni lányok fokozatosan felzárkóztak, így a szünetre 13-13-as döntetlennel vonultak az öltözőbe. A második félidőben már egyre inkább a DVSC akarata érvényesült. Stabilabbá vált a védekezés, támadásban pedig bátrabban és eredményesebben játszottak. A rendes játékidő végén továbbra sem dőlt el a trófea sorsa, így hosszabbítás következett. A ráadás perceiben a debreceniek bizonyultak higgadtabbnak és pontosabbnak, végül 41-39-es győzelemmel szerezték meg az U18-as bajnokok ligája serlegét. A játékosok számára különleges élményt jelentett, hogy több ezer néző előtt az ország legnagyobb fedett sportcsarnokában játszhattak. Kunlil Jánát, a DVSC Kézilabda Akadémia játékosát hallják.
Annyira nagy dolog volt ilyen sok ember előtt játszani ilyen nagy helyen, és én nagyon jól éltem meg ezt. Én nagyon örültem, hogy ilyen közösség előtt játszhattunk, és tényleg, hogy annyira jó csapatmunkát tudtunk mutatni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a lányokra.
A siker értékét növeli, hogy az együttes felkészülését több nehézség is hátráltatta az idény során. Márián Blankát, az akadémia vezetőedzőjét hallják.
Erről felül teljesítettek, mindent megtettek annak ellenére, hogy nagyon sok probléma volt a felkészülésünket, nagyon sok minden nehezítette, de egységes csapatként küzdöttek, és az utolsó pillanatig nem adták föl. Szeretnénk komplex játékosokat nevelni. Az átjátszás is egy nagyon fontos szempont, illetve az, hogy bármelyik játékosunk bármilyen játék környezetben megállja a helyét, akár egy korosztályos válogatottban, vagy később egy másik NB1-es klubban. Igyekszünk egy egységes rendszert kialakítani, akár heti szinten nézzük azt, hogy egy-egy korosztályban milyen típusú edzések vannak, és hogy így, ha esetleg átjátszásra kerül a sor, akkor ne ugyanazt az edzésmunkát végezzék el. Nagyon nehéz felkészíteni edzés környezetben, nem tudunk ekkora stressz helyzetet, verseny helyzetet kialakítani. Egyrészt a bizalom, a csapat és a stáb közötti bizalom az, ami ilyen erősítő tényező, az, hogy tudják a lányok azt, hogy egy hibázás az nem jelent problémát, hiszen kézilabda meccset még nem láttam hiba nélkül lehozni. Tehát merni kell hibázni, kockáztatni kell, az hozza meg a győzelmet, és ez a napi munkánkban egyébként benne van, hogy túl tudjanak lépni, és edzőként kezelni kell ezeket a helyzeteket.
Történelmet írva került az élvonalba tavaly a Kazincbarcikai SC labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Kuttor Attila vezetőedző értékeli az évet.
Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni. És ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is szinte újra kellett szervezni. Úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helyet állni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve azért idézőjelben borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni, de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is, mert megtanultam még annól, hogy néha sokba kerül, hogyha vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézve be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű, vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub is, az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán két játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét. Ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a Kazincz Barcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy nekem jönnöm kell, és ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve is az edzői pályafutásomhoz.
Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
Hát ugye az év elején leírták, hogy ugye azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve a Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NB1-ben, de ha ez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itt játszunk egy-egy mérkőzésen.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
holnap, tengerutazó, nézd meg, hogy hol vagy. Félsz és díderedsz, nem hallod a hangot, a reménytelen éj markában tartott. Föltámad a tenger, hömpölyög a hullám, de a túlparton valaki vár rád. A fogva tartanak
tépte láncai,
árad már a fény,
szinte elvakít,
újd a részeként
szíved hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bízz remény,
hogy jövőd tengerén
biztos partot ér.
Adjad életed egy másik életért, így végre élsz.
Szíved hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bízz remény,
hogy jövőd tengerén
biztos partot ér.
Adjad életed egy másik életért, így végre élsz.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.